Először is szeretném megköszönni a szervezőknek a kedves meghívást, és köszöntöm a hallgatóságot. Amiről én ma beszélni szeretnék, azt magyarul általában úgy szoktuk nevezni, hogy elméleti idegtudomány, tehát agykutatásról lesz szó. Ezt a konkrét területet én jobban szeretem az angol nevén nevezni, angolul úgy hívják, hogy Computational Neuroscience, és azért szeretem ezt az elnevezést, mert ez egyrészt tükrözi azt, hogy ugye jó részt számítógépekkel dolgozunk és szimulációkat végzünk, de ugye azt is nagyon szépen tükrözi, hogy az agyról azt gondoljuk, hogy ez alapvetően egy információfeldolgozó szerkezet, és ezért azokra a számításokra vagyunk valójában kíváncsiak, amelyeket az agy elvégezni lehet képes. Na most nyilván nagyon sokan és nagyon sokféle, ugye elsősorban kísérleti eszközökkel vizsgálják az agyat. Ezekben a kísérletekben is lehet esetleg szerepe fizikusoknak, sőt gyakran ez a modern kísérleti módszerek olyanok, hogy nagyon komoly fizikai hátterük van, de amiről én ma beszélni szeretnék, az egy másik olyan aspektus, ahol azt gondolom, hogy fizikusoknak igenis van helyük, és elég sok fizikus valóban a világban tevékenykedik ezen a területen, ez pedig ugye a modellezésnek az oldala. Na most, mielőtt igazából ebbe belekezdenék, szeretném így talán a fizikusok számára, a fizikusokhoz közel álló módon egy kicsit megvilágítani azt, hogy miért olyan borzalmasan nehéz szerintünk az agynak a megértése, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta rengeteg erőfeszítés, rengeteg pénz, rengeteg embernek a munkája van benne, és azt gondoljuk, hogy még mindig csak a felszínt kapirgáljuk igazából, és nagyon sok alapvető dolgot nem tudunk még az agyról, és igazából nem tudjuk, hogy valójában hogy is végzi el azt a rengetegféle számítást, ami a mindennapi életünknek a fenntartása számára fontos. Ugye fizikus szemmel nézve, hogyan lehet gondolkodni az agynak a felépítéséről? Ugye egyrészt azt lehet mondani, nagyon sok elemből épül föl. Ugye ez még nem lenne a fizikusok számára probléma, mert mondjuk itt a teremben is nagyon sok gázmolekula van, és mégis viszonylag egyszerűen le tudjuk érni ennek a működését. Ugye ami kezdi nehezebbé tenni a dolgot, hogy ezek az elemek, ezek nagyon sokfélék, heterogének, és ráadásul minden egyes elem maga is aránylag összetett, tehát minden egyes elemnek saját belső működése, belső dinamikája van, ami nem lineáris, többdimenziós, tehát maguk az elemek is eléggé bonyolultak. Ráadásul ugye ezek az elemek, ezek a külön felépítő elemek, ezek egymással kölcsönhatnak, méghozzá sokféleképpen hatnak egymással kölcsön, ráadásul ezeknek a kölcsönhatásoknak van egy szerveződése van, ami ráadásul többféle, összmaga a szerveződés is bonyolult, és maguk a kölcsönhatások pedig ráadásul függenek ezeknek az elemeknek az aktuális állapotától, és ráadásul időben késleltetve működnek. Tehát aki kicsit is foglalkozott például a dinamikai rendszerekkel, már kezdi látni, hogy hol vannak itt a nehézségei ennek a leírásnak. Miért nem lehet a szokványos elméleti módszereket használni ezeknek a rendszereknek a leírása, vagy miért kétséges, hogy ezek jól fognak-e működni, inkább így mondanám. Na most, ami még nehézé teszi a leírást, hogy ezeket a kölcsönhatásokat, meg a magát a dinamikát, azt számos egymással átfedő különböző időskálán kell leírnunk, tehát ez tényleg mondjuk a millisekundumtól legalább az évekig terjedő különböző időskálákat kell itt figyelembe venni, és ráadásul, ami ugye bonyolítja a dolgot, másik oldalon persze azt is lehetne gondolni, hogy egyszerűsíti, hogy maguk azok, maga az agynak a szerveződése, az egyrészt ugye nagyon hosszú idő alatt evolúciósan alakult ki, másrészt ahogy valójában most kinéz és működik az agyunk, az ugye az egyetfejlődés során lett ilyenné, és utána is folyamatosan tanulás során plasztikusan változik. Tehát egy változó entitással van valójában dolgunk, ami a környezettel való kölcsönhatásban fejlődik, és ráadásul azt gondoljuk róla, hogy nagyon feladatspecifikus megoldásokat fejlesztett ki az evolúció. Tehát elképzelhető ad abszurdum az, hogy valaki óriási munkával földeríti mondjuk, hogy hogyan működik a látás, és utána ha valaki fölteszi azt a kérdést, hogy jó, akkor most próbáljuk meg megérteni azt, hogy a hallás hogyan működik, akkor elképzelhet, hogy alig fog tudni valamit hasznosítani abból, amit az előző esetben megtudott. Ezt persze azt gondoljuk, hogy nem így van, de biztos, hogy van egy csomó olyan tulajdonsága az agynak, ami feladatról feladatra tényleg nagyon arra az adott feladata optimalizálva alakult ki. Na most ez a rengeteg nehézséget látva, azt gondolhatná az ember, hogy a feladat az teljesen reménytelen, nem is érdemes ezzel a területtel egyáltalán foglalkozni. Én erősen azt gondolom, hogy ez nem így van. Rengeteg izgalmas dolgot sikerült azért megtudni az agyról, és ebben úgy gondolom, hogy igenis szerepe volt egy ilyen szisztematikus, különböző, mindjárt látni fogjuk, egyszerűsítéseken alapuló megközelítésnek, ami azt gondolom, hogy nem idegen a fizikusoktól sem. Most ugye lehetne azt a megközelítést alkalmazni, hogy ha én minden lényeges tulajdonságot meg tudok mérni az aggyal kapcsolatban, tehát az összes elemnek minden tulajdonságát, a kölcsönhatásokat, mindent, amit el lehet képzelni, akkor persze ebből összerakhatom az agynak a modelljét, és ha ezt jól csináltam, akkor természetesen azt várom, vagy hát nem feltétlenül, de várhatom azt, hogy pontosan fogja reprodukálni az agy működését is. Most de nyilvánvaló problémák vannak ezzel a megközelítéssel, tehát először is olyan mennyiségű paramétert kellene megmérni, ami teljesen reménytelen, nincsenek hozzá meg a kísérleti eszközeink, és eleve a nagyságrend miatt tűnik a dolog reménytelennek. Ráadásul ugye, mint mondtam, ezek ugye változnak időben, ezek amit mondjuk paraméternek tekintenénk, ez is mondjuk például a tanulás vagy egyetfejlődés során ezek változni fognak. Ellenkívül ugye nem tudjuk meghatározni egy adott pillanatban az agynak a pontos állapotát, a dinamika olyan, hogy a viselkedés akár kaotikus is lehet, és akkor rögtön megint a fizikusok rögtön tudják, hogy akkor ez kezd reménytelenné válni a dolog, tehát valószínűleg nem így kell megközelíteni a dolgot. Na most a másik kérdés az, hogyha össze is tudnánk rakni egy ilyen modellt, ami az apró részletekből kiindulva aztán végül mondjuk a viselkedést is tudná produkálni, kérdés, hogy mennyire lenne hasznos egy ilyen modell. Ugye olyan szempontból biztos hasznos lenne, hogy akkor például állatkísérletek helyett innentől kezdve elég lenne nekünk a számítógépen szimulációs kísérleteket végezni, és ha ugye jó volt a modellünk, akkor ugyanazokat az eredményeket kellene kapnunk, és magát azt a modellt kezdhetnénk utána ugye próbálni megérteni. De elképzelhető, hogy a modell az gyakorlatilag ugye, mivel pontosan leképezi az agyat, ugyanolyan bonyolult lenne, mint maga az agy, tehát valamilyen fajta intuitív megértés az nem biztos, hogy közelebb vinne minket. Ugye itt a következő kérdés, amit ide fölírtam, hogy vezet ez valódi megértéshez, nevezhetjük ezt valódi megértésnek. Én ebben nem szívesen mennék itt bele, mert az a tapasztalatom, hogy különböző tudományágakban például egészen különbözőképpen értelmezik a megértésnek a fogalmát, és ugye filozófusok is rengeteget foglalkoztak ezzel, de például biológusok hajlamosabbak azt gondolni, hogy ha valamit nagyon pontosan leírtunk, és tudjuk reprodukálni, akkor azt értjük. Esetleg mérnökök is hajlamosak azt gondolni, hogy ha valamit össze tudunk rakni, és ugyanúgy működik, akkor azt értjük. Most egy fizikus nem feltétlenül így gondolkodik. Én azt fogom próbálni mutatni, hogy egy valamilyen ennél ettől eltérő jellegű, intuitív jellegű megértést, hogy lehet esetleg elérni egy másfajta megközelítéssel. De először szeretnék azért egy gyors példát mondani, erre a típusú megközelítésre, amikor a minél több részletet megpróbálunk integrálni, és abból próbálunk fölépíteni egy nagyon-nagyon részletes modellt, amit ezek után természetesen csak szimulációkkal, méghozzá borzasztóan bonyolult szimulációkkal fogunk tudni vizsgálni. Ugye ez egy tavaly indult Európai Uniós projekt, úgy hívják, hogy Human Brain Project, és ez az Európai Unió ilyen tudomány támogatásának történetében egyetlen projektre adott legnagyobb pénzt jelenti. 10 évig tart ez a projekt, több mint 1 milliárd euró a költségvetése, és több mint 100 résztvevő partner van pillanatnyilag, Magyarországról mi vagyunk benne, és ennek a projektnek az a deklarált célja, hogy valamilyen módon integrálva a rendelkezésre álló adatokat, és ezekből nagyon részletes szimulációkat készítve megpróbáljunk minél többet megérteni először az egér, majd az emberi agynak a működéséről. Na most ehhez a számítástechnikának a fejlődésére számít alapvetően a többek között a projekt, tehát nagyjából kiszámolták, hogy mire ennek a projektnek vége van, addigra még a mostanihoz képest is nagyjából százszoros számítási kapacitás fog minden tekintetben rendelkezésre állni, ezt kívánja kihasználni a projekt, hogy nagyon részletes és, ami nagyon fontos, interaktív jellegű szimulációkat akarnak csinálni az emberi agyról. Ezen kívül ezt nem csak arra akarják használni, hogy minden többet megértsenek az agy működésről, hanem egyrészt arra, hogy új technikai jellegű fejlesztéseket csináljanak ebből, tehát ha sikerül megérteni az agyműködésnek az elveit, akkor ennek alapján mondjuk új ilyen neuromorf jellegű csipeket csináljanak, amik ugyanolyan elven fognak számolni, mint ahogy az agy számol, vagy ezt robotokban utána beépíthessék és robotikában használhassák. De másrészt, ami nagyon fontos, az agy betegségeinek a gyógyításában próbálnak egy sokkal szisztematikusabb megközelítést hozni, mint amit pillanatnyilag a gyógyszerkutatásban általában látni lehet, hogy a gyógyszerkutatás nagyon nagy része pillanatnyilag szinte szerencsés, véletlenszerű felfedezéseken alapul, és itt egy szisztematikus megközelítés lehetne megpróbálni, hogyha értjük részletesen a molekuláktól egészen a viselkedésig az összefüggéseket, akkor lehetne utána olyan gyógyszereket tervezni, amiknek tudnánk jósolni utána a viselkedésre gyakorolt hatását. Tehát rendbe lehetne hozni pszichiátriai, neurológiai betegségeket potenciálisan. Ami még fontos, hogy itt mindezek a ilyen technikai platformok, tehát ezek a szimulátorok, ezek a robotok, ezek olyanok lesznek, hogy a világkutatói számára ezek hozzáférhetőek lesznek, tehát nem csak a projekten belül, hanem a projekten kívül is, és ezt egy ilyen szolgáltatásnak gondolják, picit hasonlóképpen talán, mint ahogy a CERN mondjuk a részecske fizikában egy csomó dologban ilyen központi szolgáltató szerepet is betölt, kicsit hasonlóan ezek a platformok hozzáférhetőek lennének minden kutató számára. Na most, mint ezt mondtam az előbb, ez a megközelítés egy tisztán alulról fölfelé építkező megközelítés. Én azt gondolom, hogy hasznos lehet, de azt gondolom, hogy más megközelítésekre is szükség van. Picit belemennék abba, hogy részletezzem, hogy miért látszik nehéznek az agynak a leírása, milyen egyszerűsítéseket szoktak tenni a modellezők, és ezen keresztül egy kicsit azért végigmennék azokon a dolgokon, amiket azt gondolom, hogy az előadás további részének megértéséhez érdemes feltétlenül tudni az agyról. Ugye az agy, ugye ez az emberi agynak egy egyszerű ábrázolása, lehet látni, hogy számos különböző részből áll. Ugye nem fogunk mi most foglalkozni alapvetően itt az idegrendszer más részeivel, gerincvelővel, ilyesmivel, nem nagyon fogunk foglalkozni itt ezekkel az agytörzsnek a részeivel, azok mindig a szempontból nagyon fontosak, amivel nagyon sokat fogunk most foglalkozni, vagy leginkább amire koncentrálunk, az az agykéreg, ami ugye az agynak gyakorlatilag egy ilyen külső burkát alkotja, összesen néhány milliméter vastag réteg, de azt gondoljuk, hogy a kognitív funkciókért és még millió más dologért elsősorban ezek a területek a felelősek, és ugye ezek azok a területek, amelyek az emberben óriási méretűre nőttek ugye minden más állathoz képest. Ugye azért van így összegyűrve, hogy ez a terület, hogy a minél nagyobb felület legyen, és ezért minél több neuron férjen el ebben gyakorlatilag a felületi rétegben, ami az agykérget jelenti. Most Csak ugye most konkrét számokat is lehessen látni, az emberi agyban ugye nagyjából 100 milliárd idegsejt, és hát ugye idegsejtengé nagyjából 1000 szinapszissal lehet átlagosan számolni, tehát ez ugye 100 billió szinapszist jelent. Tehát csak ugye a nagyságrendeket kicsit lehessen látni. Most lehet ezen egyszerűsíteni, először is úgy, hogy egyszerűbb rendszereket nézünk. Tehát meg lehet nézni például ezt a C. elegans nevezetű férget, aminek összesen lehet tudni, minden egyes ilyen férgenek pontosan 302 darab idegsejtje van, és nagyságrendileg néhány ezer szinapszis van ezek között. Meglepő dolog az, hogy még ezt az idegrendszert sem lehet teljesen érteni. Ennek részben egyébként az az oka, hogy itt minden egyes idegsejtnek külön funkciója van. Tehát éppen ezért tud a dolog mégis nagyon komplex lenni. Semmilyen jellegű, nem nagyon lehet általánosítani semmit az ennek az egyszerű idegrendszernek egyik részéről a másikra. Lehet olyat csinálni, hogy az ember az agynak csak néhány területét, vagy egy területét esetleg, ugye gyakran előfordul, és fogok erre példát mutatni, egy agyszeletet vizsgál. Ugye azt kell elképzelni, hogy akkor az állatnak, az agyának egy adott részéből csinálnak egy nagyon vékony, egy milliméternél vékonyabb szeletet, és ebben azért a hálózatnak egy jelentős része meg tud maradni, és nagyon sok tulajdonsága fönn tud maradni. Nyilván nem várhatunk kognitív funkciókat egy agyszelettől, de nagyon sok mindent megérthetünk a sejteknek, illetve a helyi hálózatoknak a működéséről. De lehet látni, még azért ezekben is azért elég sok sejt és elég sok szinapszis van. Tehát még mindig potenciálisan nehéz lehet a feladat. Ha az ember ezt akarja valami elméleti módon leírni, vagy modellezni, akkor lehet nagyjából ennyi elemmel már lehet egyébként szimulációkat csinálni, vagy csinálhat az ember olyasmit, hogy idegsejtekből populációkat vesz, amik valamilyen szempontból hasonlóak egymáshoz, és akkor ezeknek valami átlagos aktivitását tekinti az ember változóknak, és így nézi meg például a hálózati aktivitásnak a fejlődését. Ugye ebben lehet látni, hogy ebben már is van egy elég erős egyszerűsítés, ami bizonyos esetekben jól működhet, más esetekben, hogyha a feltevésünk nem jó, tehát a sejtjeink például valami nem hasonlítanak egymásra funkcionálisan, akkor például ez lehet egy nagyon nagy hiba. És ebben az esetben nyilván át kell menni egy részletesebb modellezési szintre. Most egy picit az egyes elemekről szeretnék beszélni. Ugye ez, amit itt látni lehet, ugye ez itt egy idegsejtnek a sémás ábrázolása. Ugye egy ilyen idegsejt, ugye ez egy információfeldolgozó eszköz, amelyben jelek terjednek. Ezek a jelek, ezek részben elektromos jelek. Ezek az elektromos jelek abból adódnak, hogy a sejt belseje és külseje között van egy potenciál különbség, és az a potenciál különbség ez változni tud, amennyiben a sejt membránjában ioncsatornák nyílnak ki, illetve zárulnak be. És ezek az elektromos jelek a sejtnek a felszínén, a sejtnek a különböző nyúlványain vándorolni tudnak. Ugye a sejtnek van egy sejtestje, és van kétféle típusú nyúlványa, vannak a dendritjei, ahol begyűjti a jeleket, meg van az axonja, ahol aztán a sejtnek a kimenete az a többi sejt felé tovább megy. Na most a sejt kap bemeneteket, a bemenetek hatására ott helyben valamilyen jelek keletkeznek, ezek a jelek ott integrálódnak. Ma már tudjuk, hogy ez az integráció is lehet erősen nem lineáris, tehát lokálisan is érdekes számítások működhetnek ezekben a sejtekben. Aztán végül a sejtes, vagy az annak közelében található sejtrészek összegzik ezeket a jeleket, és vagy keletkezik, vagy nem keletkezik egy ilyen tűzsovid, sztereotíp, tüske alakú jel, amit akciós potenciálnak hívunk, és ez az akciós potenciál, mint gyakorlatilag egy digitális jel, végig terjed az axonon, majd a szinapszisokon keresztül, ahol a két sejt egymással találkozik, kémiai úton átadódik a jel az egyik sejtnek az axonjáról, a másik sejtnek a dendritjére. És utána ugye újra kezdődik a következő sejtben kezdődik valami nagyon hasonló folyamat. Amit érdemes még megjegyezni, hogy ezek a hatások, ezek a szinaptikus hatások, ezek lehetnek olyanok, hogy, hogy hozzásegítik a sejtet ahhoz, hogy akciós potenciálokat tüzeljen, vagy éppen gátolják azt. Ennek megfelelően serkentő és gátló jellegű szinapszisokról beszélünk, és ráadásul az a tapasztalat, hogy egy sejt általában egyféle, ilyen szempontból egyféle típusú szinaptista, tehát vannak serkentő és vannak gátló sejtjeink. A szinaptikus kölcsönhatásokról még annyit érdemes mondani, hogy ezek megint csak különböző időskálákon változhatnak, és ez magának a tanulásnak a hátterében levő egyik fontos folyamat, hogy a szinapszisoknak az erőssége a két sejt aktivitásának a függvényében megváltozhat. És ennek megfelelően a két sejt közötti kölcsönhatásnak az erőssége, illetve a jellege megváltozhat. Amit még talán el kéne mondani, hogy az előzőkben említett viszonylag gyors, serkentő és gátló kölcsönhatásokon kívül léteznek úgynevezett moduláló jellegű kölcsönhatások, amik nem annyira az információ gyors átvitelében játszanak szerepet, hanem sokkal inkább megváltoztatják maguknak a sejteknek a tulajdonságait, meg a szinapszisoknak a tulajdonságait, és ezen keresztül aztán a sejteknek és a hálózatnak a működését. Ez majd később fog szerepet játszani, mert fogunk erre példát látni. Na most, mit lehet csinálni ezzel a nagy mértékű komplexitással, amit itt az előbb a sejteknek a szintjén fölvázoltam? Sokszor, hogyha maguknak a sejteknek a részletes működésére vagyunk kíváncsiak, akkor ennek megfelelően részletesen modellezzük a sejtekben zajló folyamatokat, tehát ilyenkor tulajdonképpen ezt a sejtet az ember a modellben földarabolja pici részekre, és a pici részeknek a működését próbálja leírni az ennek megfelelően leíró egyenletekkel, ami gyakorlatilag sokszor azt jelenti, hogy gyakorlatilag elektromos kapcsolás jellegű helyettesítését lehet elvégezni egy ilyen neuron modellnek, és ennek a sejtnek a működését utána megfelelő numerikus módszerekkel végig lehet számolni, erre nagyon hatékony programok léteznek. De most nagyon gyakran, hogyha nem a sejt működésének a részleteire vagyunk kíváncsiak, akkor megpróbáljuk mindezt egyszerűsíteni, és valahogy megfogni csak azt a transformációt, amit egy ilyen neuron elvégez a bemeneteiből, hogyan csinál egy ilyen neuron kimenetet. Ezt különböző szinteken lehet megpróbálni modellezni, van, hogy megtartjuk még ezeket a kimenetnek a digitális jellegét és akciós potenciálokat generáló modellekkel dolgozunk, de lehet olyat is csinálni, és erre az embernek alapot ad az, hogy sokszor az agykéregben tudjuk, hogy alapvetően a sejteknek az aktivitási szintje a fontos, tehát az a lényeg, hogy milyen sokat tüzelnek egy viszonylag hosszú időablakban a sejtek. Ennek megfelelően gyakran a sejteknek ezt a bizonyos tüzelési rátáját veszük csak figyelembe, és egyszerű modellek esetében például megkérdezhetjük azt, hogy ha egy sejtnek van egy csomó bemenete, akkor, és azoknak tudjuk, hogy mennyi a tüzelési rátája, akkor mennyi lesz a kimenő sejtnek a tüzelési rátája, és ezt sokszor egészen egyszerű módon úgy írjuk le, hogy súlyozzuk az összes bemenetet a megfelelő kapcsolatnak egy egyszerű számmal jellemzett súlyával, és utána ezt az összeget egyszerűen valamilyen nem lineáris függvény bemenetének adjuk, és ez megadja ennek a kimenő sejtnek a tüzelési rátáját. Tehát ilyen borzasztó egyszerű modellek is elképzelhetőek, és számos esetben ezeket is használjuk, és főleg a hálózati modellekben ezek nagyon hasznosak tudnak lenni. A szinapszisokról még annyit érdemes megjegyezni, hogy ugye említettem, hogy a szinapszisoknak a hatékonysága az változni tud attól függően, hogy a két sejt, ami össze van kapcsolva, az mit csinál. Na most ez azt jelenti valójában, hogy ez a súly, ami összeköti ezt a két neuront, ez maga is tulajdonképpen egy változó kell, hogy legyen majd a leírásban, és ennek megfelelően tulajdonképpen nem csak annyi változónk van, ahány neuronunk, vagy ha több dimenzióban írjuk rá neuront, akkor annyiszor több, hanem még a szinapszisokat is tulajdonképpen változóként kellene figyelembe vennünk, de ezt gyakran nem tesszük, hanem azt mondjuk a szinapszisokat gyakorlatilag ilyen állandó működésű elemeknek tételezzük fel. Ráadásul ugye említettem, hogy az elemek, azok, tehát a neuronok nem egyformák. Sok szempontból nem egyformák, tehát itt például olyan szempontból mutatok némi változatosságot, hogy hogy néznek ki ezek a neuronok. Tehát itt konkrétan a dendritfáj játszik a különböző neuronoknak, és lehet látni, hogy itt komoly különbségek vannak, így ránézésre is. Aztán persze azt kiderül részletesebben megnézve, hogy ez a funkcióban is megnyilvánul. Ez a sokféleség, és hát a neuronoknak a működése is jelentősen változott, tehát itt például ugyanazokra a bemenetekre különböző jellegű kimeneteket adnak ezek a sejtek. Ráadásul, ami ugye itt látszik, hogy sokfélék a neuronok, ezeket beoszthatjuk különböző osztályokba, tehát mondhatjuk azt, hogy különböző neuron típusaink vannak, és ez valójában leírja a variabilitásnak egy viszonylag jelentős részét, de az egyes neuron típusokon belül is elég nagy a variabilitás, és ami ebből nagyon fontos, egy funkcionális jellegű variabilitás van, ami azt jelenti, hogy ugyanazon a területen, ugyanolyan típusú neuron mégis különböző dolgokat csinál. Tehát például a különböző környezeti ingerekre válaszol. De azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy mi úgy tekinteni őket, mint valami homogén halmazra, hanem igenis foglalkozni kell azzal, hogy ezek konkrétan melyik neuronnak mi lehet a feladata. Természetesen valamilyen paraméterek függvényében szoktuk ezt általában nézni, tehát nem úgy, hogy minden egyes neuronra ránéz az ember, és azt mondja, hogy van ennek is egy funkciója, meg annak is, meg amannak is, mert akkor megint csak nyilvánvalóan reménytelen lenne az egész megközelítés. De foglalkoznunk kell azzal, hogy itt nem egyformák a neuronok. És ugye gyakran mit csinál az ember, amikor modellez, nem veszi az figyelembe az összes sejtípus, csak azokat, amikre azt gondolja, hogy fontosak abból annak a funkciónak a szempontjából, és nem veszi figyelembe a teljes variabilitást, hanem csak néhány paramétert, és azokat is gyakran az ember véletlenszerűen választja meg. Aztán persze mindig gondolkodni kell rajta, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Most utána beszéltem arról, hogy nagyon összetett maga a kapcsolatrendszer. Itt most két különböző skálán mutatom meg ezt az összetettséget. Itt különböző a látással kapcsolatos agykérgi területeknek látszik az összekötetés rendszere. Tehát lehet látni, hogy nagyon-nagyon bonyolult, de egyáltalán nem véletlenszerű ez az összekötetés rendszer. És aki a hálózatoknak az elméletével foglalkozik, a hálózatkutatók nagyon szeretik is ezeket a hálózatokat elemezni, és megnézik, hogy milyen érdekes tulajdonságokkal rendelkeznek. Sokkal kevésbé ismert annak a mikroszintű hálózatnak a struktúrája. Ugye itt ez egy klasszikus ábra a híres magyar agykutatótól, Szent Ágoltai Jánostól származik, és azt mutatja, hogy egyetlen az agykéreg egyetlen pici részén milyen sejttípusok vannak, és egyek egymással hogyan kapcsolódnak össze, illetve hol helyezkednek el az agykéregben. Nem mondanék semmi nagyon komoly részleteket erről, csak annyit, hogy lehet látni, hogy itt is van egy nagyfokú sokfélesség, egy nagyfokú összetettség, amit igazából le kell nekünk írni ahhoz valamilyen formában, hogy megérthessük azt, hogy melyik elemnek mi lehet a funkciója ebben a hálózatban, és az egészből aztán hogy lesz valamilyen működőképes egész. Persze mindezt ezt a nagyon bonyolult összekötetés rendszert megint csak modellezés esetén különbözőképpen egyszerűsíteni szoktuk, tehát feltehető bizonyos tekben, hogy mindenki mindenkivel össze van mondjuk kötve, vagy véletlenszerűen valamilyen arányban vannak egymással összekötve sejtek, vagy valamilyen struktúra van, ami azt jelentheti például, hogy két sejt távolságának a függvényében változik, hogy ők milyen valószínűséggel vannak egymással összekötve, vagy más esetekben, és erre is fogok később egy példát mutatni, elképzelhető az, hogy megpróbáljuk modellezni azt, hogy a tanulás során, amikor a sejtek közötti kapcsolatoknak az erőssége valójában kialakul, akkor attól függően, hogy ezek a sejtek mondjuk milyen funkcióba vettek részt, ennek megfelelően milyen mintázatokban voltak aktívak, ennek megfelelően tudjuk modellezni azt, hogy ha tudjuk a tanulási szabályt, tehát tudjuk, hogy adott aktivitás mellett hogyan változik a kapcsolatnak az erőssége, akkor ki tudjuk számítani azt, hogy a tanulás végén milyen kapcsolatok fogják összekötni az egyes sejteket. Még annyit érdemes itt a végére, a bevezetőnek a végén még annyit érdemes talán elmondani, hogy ugye említettem korábban, hogy különböző időskálákon és különböző térskálákon kell nekünk az agyat leírni. Ugye mondtam azt is, hogy ezek nagyon széles ezek a skálák. Ugye ami fontos, hogy az egyes kísérleti módszerek azok ugyanígy csak bizonyos tér és bizonyos időskálákon képesek működni. Tehát vannak azok a módszerek, amik a teljes agynak a vizsgálatára viszonylag durva skálán alkalmasak, tehát mondjuk ilyen lehet egy mágnes és rezonancia képalkotás, ami ugye lassú is, meg nagy skálán működik, vagy a másik végén mondjuk azok a módszerek, amik egyes sejteknek, sőt egyes sejtek ioncsatornáinak a szintjén működnek, ugye ezek jóval kisebb dolgokat néznek, és jóval nagyobb időfelbontással, de ugye a probléma az, hogy ezek pedig akkor egy-egy vagy néhány sejtet fognak csak látni, ezek csak a nagy skálán lejátszoló dolgokat látják, tehát valamilyen módon kapcsolatot kell nekünk teremteni a különböző skálák között, ha szeretnénk megérteni az agyat. Az elméletek, amiket csinálnak az emberek, általában szintén csak egyes szinteken működnek, tehát ugye itt funkcionálisan is föl vannak tüntetve a szintek, ugye a molekulák, szinapszisok, neuronok, hálózatok, aztán egészen föl az egész agyig, vagy az egész idegrendszerig, és az elméletek általában vagy itt a rendszereknek a szintjén vannak, vagy a neurónok és a szinapszisoknak a szintjén vannak, és nem nagyon létezik olyan modell, amelyik az összes szintet ezek közül le tudná írni. Általában egy nagyon fontos szerepe lehet a modelleknek abban, hogy megpróbálnak kapcsolatot teremteni az egymással szomszédos szintek között legalább, és akkor megpróbálhatunk esetleg alulról fölfelé, vagy fölülről lefelé haladva összekapcsolni ezeket a különböző szinteket, és valamilyen módon megérteni az egészet, de ehhez valószínűleg szükség van mind az alulról fölfelé, mind a föntről lefelé építkezésre, és talán valahol itt középen elképzelhető, hogy találkoznak ezek a különböző módszerek. És az a terület, ami engem valójában a legjobban érdekel, az pont ezek a középső szintek. Szeretném megérteni, hogy az agyi hálózatok azok vajon milyen típusú számításokat képesek elvégezni. Ugye itt látszik erre, csak egy példát próbáltam fölrakni, hogy kell elképzelni egy ilyen lokális hálózatot, ez tényleg csak egy nagyon sémás rajz, ami ugye csak annyit mutat, hogy ez egy konkrét agyterület, ahol különböző típusú idegsajtak vannak, ezek tudjuk egymáshoz, hogy kapcsolódnak össze, különböző helyekről jönnek a bemenetek, és ami nincs föltüntetve sajnos az ábrán, hogy végül a kimenet ezeknek a serkentő, principális sejteknek, úgynevezett piramis sejteknek szintén a tüzelése adja majd végül a kimenetet. Tehát arra vagyunk kíváncsiak, szeretnénk valahogy azt megérteni, hogy mi lehet az a számítás, amit elvégez egy ilyen hálózat, és hát mik lehetnek a mechanizmusok. Hogy vesznek ebben részt az egyes sejtek, vagy sejttípusok, mi a szerepe a szinapszisoknak, illetve hát a hálózat struktúrájának. Tehát valahogy ehhez szeretnénk közelebb jutni, és hát lehet már érezni abból, amit eddig elmondtam, hogy ez a maga teljességében egy borzasztóan bonyolult és gyakorlatilag kezelhetetlen probléma lenne. Itt mindig azt kell az embernek mérlegelni, hogy milyen egyszerűsítéseket engedhet meg magának úgy, hogy közben ne veszítse el a lényeget. Ugye nyilván ehhez szükség van a biológiai aratoknak viszonylag részletes ismeretére, mert különben az embernek fogalma sem lehetne róla, hogy mi az, ami fontos és mi az, ami nem fontos. Természetesen az ember ezt ilyen iteratív folyamatként képzeli el, hogy nem az a feladatom, hogy megmondjam, hogy már pedig az agynak ez a része így működik, hanem az ember különböző modelleket tesztel, a modellekből kísérleti predikciókat kell, hogy kihozzon, azokat kísérletesen tesztelni kell, és akkor meg lehet nézni azt, hogy milyen irányban kell továbbfejleszteni a modellt ahhoz, hogy közelítsünk a valósághoz. De jó esetben lehet egy ilyen oda-vissza kölcsönhatás a kísérletek és az elmélet között, ami azt gondolom, hogy például a fizikában is nagyon sikeres volt. Egy picit kell itt a háttérről beszélnem. Ugye az a konkrét modern rendszer, amivel mi dolgozunk, az az agynak a hippokampusz nevű része, ami tulajdonképpen egy speciális agykérgi terület. Nem kíván nagyon-nagyon sokat beszélni róla, az agynak tulajdonképpen az agykéreg alatt van elhelyezkedő, egy ilyen érdekes alakú része. És ami fontos, hogy szerepe van a hippokampusznak egészen biztosan a hosszú távú emlékezésben, szerepe van a tájékozódásban, és amiről most nem nagyon lesz szó, ilyen összetett reprezentációk létrehozásában is lényeges szerepet játszik. Honnan tudjuk, hogy fontos a memóriában? Onnan tudjuk, hogy még az 50-es évek elején egy akkor 27 éves fiatalember súlyos epilepsziában szenvedett, és elvégeztek rajta egy kísérleti jellegű műtétet, amiben eltávolították az epilepsziás gócot, ami ebben az esetben a hippokampuszba esett. Teljesen váratlan volt az eredmény. Az epilepsziája ugyan elmúlt az illetőnek, viszont nagyon súlyos memóriazavarokban szenvedett ettől kezdve, tehát nem volt képes új eseményekre emlékezni, nem volt képes új tényeket megtanulni, és hát mint ezen a skálán szépen látszik, még utána ő még több mint 50 évet élt, és ez alatt az 50 év alatt gyakorlatilag semmit nem volt képes megjegyezni abból, amelyint a világ közben körülötte változott. Tehát ez egy borzalmas eredménnyel járt ilyen értelemben ez a műtét, de nagyon sokat megtudtunk viszont belőle abból, hogy mire való a hippokampusz, és tudjuk konkrétan, hogy ezeknek az úgynevezett deklaratív vagy explicit memória nyomoknak a kialakításában ez egy nagyon fontos terület. Aztán ugye jöttek a képalkotó eljárások, azokban is kiderült, hogy amikor valamilyen memória feladatot kell valakinek megoldani, akkor aktív a hippokampusza, ugye konkrétan itt lehet látni, és ráadásul a hippokampusznak az aktivációja, az korrelál aztán a memória feladatban elért eredményekkel. Viszonylag friss eredmény, hogy megint csak epilepsziás betegeken végzett műtéteknek a kontextusában készültek elvezetések emberek hippokampuszából, tehát ugye arról volt szó, hogy amúgy is ki akarták venni aztán, de ugye meg akarták tudni, hogy pontosan hol az epilepsziás gólt, ezért beraktak elektródákat, és ha berakták az elektródákat, akkor egy csomó ilyen tudományos jellegű kísérletet is el lehetett végezni. Tehát például megnézték azt, hogy hogyan reagálnak a hippokampusz idegsejtjei, hogyha különböző kis rövid videoklippeket mutatnak az illetőnek. És hát kiderült, hogy nagyon szelektíven reagáltak az idegsejtek arra, hogy milyen videoklippeket mutattak. Ugye itt több videoklip különböző lejátszásai során látszik, hogy mennyit volt aktív a sejt, és lehet látni, hogy ez egy ilyen hisztogramos összefoglalás, hogy ez a sejt például nagyon szerette a Simpsons sorozatot. Na most, ami még izgalmasabb ennél a szelektív aktivációnál, hogy utána megkérték az illetőt, hogy most akkor gondoljon vissza arra, hogy milyen videoklippeket látott. És amikor az illető azt mondta, hogy ó igen, és volt még a Simpsons is, akkor ezeknek a sejteknek az aktivitása újra megnőtt. Tehát Az emléknyom, tehát nem egy, ez nem egy szenzoros jellegű válasz volt ezek szerint, hanem az emléknyomoknak a felidézésekor ezek a sejtek újból aktívá váltak, és azt gondoljuk, hogy ennek aktív szerepe volt ezek az emléknyomoknak a felidézésében. Egészen röviden egy pár szóval, hogy mégis mit gondolunk arról, hogy mit csinál a hipokampusz a memória feldolgozás során. Ugye azt gondoljuk, hogy az agynak a többi része, vagy az agy kéregnek a többi része, az úgynevezett neokortex, annak az egyik legfontosabb feladata az, hogy valami megpróbálja megtanulni, reprezentálni a külvilágot. Tehát valamilyen belső képet alkot a külvilágról. Na most, ha ezt úgy szeretnénk csinálni, hogy valami általános jellegű dolgokat szeretnénk megtanulni, és utána ebből a jövőbeli szituációkra következtetéseket levonni, akkor nyilvánvalóan válik, hogy ezt viszonylag lassan kell csinálnunk, mert sok példából tanulva tudunk csak általánosítani. És ezért azt gondoljuk, hogy a neokortex viszonylag lassan tanul. De ugye vannak olyan helyzetek, amikor nem jó, hogyha lassan tanulunk, tehát például, hogyha valaki csak tizedikre jegyzi azt meg, hogy egy krokodil az egy veszélyes állat, az lehet, hogy már túl késő. Tehát érdemes bizonyos esetekben már egyetlen egy élményre is emlékezni, és abból utána következtetéseket levonni. És azt gondoljuk, hogy a hipokampusznak egy fontos feladata az, hogy ilyen egyedi eseményeket azonnal nagyon gyorsan, viszonylag hosszú távon képes eltárolni. Azért mondtam, hogy viszonylag hosszú távon, mert azt mutatják a kísérleti eredmények, hogy ez csak egy átmeneti dolog, hogy a hipokampusz eltárolja az információt. Hosszú távon úgy tűnik, hogy átkerülnek a hipokampuszba, a neokortexba az emlékek, közben egyébként meg is változnak, és ennek egy fontos mechanizmusa lehet az, hogy újra lejátsza a hipokampusz azokat a mintázatokat, amelyeket tanulás közben ott tapasztalni lehetett. Na most, azt mondtam, hogy a hipokampusznak szerepe van a tájékozódásban, a térbeli tájékozódásban, a navigációban. Az első jel, ami erre utalt, az valójában egy elektrofiziológiai jellegű megfigyelés volt. Patkányoknak a hipokampuszában nézték a sejteknek az aktivitását, még a 70-es években, és azt tapasztalták meglepő módon, hogy a egy-egy sejt csak akkor vált aktívvá, amikor az állat, ez itt el kell képzelni egy ilyen nézet alakú területet, ezek a vonalak azt mutatják, hogy hogyan rohangált ott az állat, és a piros pöttyök, hogy mikor szólalt meg a sejt. És lehet látni, hogy ez a sejt mindig akkor szólalt meg, amikor az állat ebben a konkrét térrészben helyezkedett el, és más sejtek meg más különböző részein szólalnak meg ennek a környezetnek. Aztán egy jóval később, már a 2000-es évekből származó megfigyelés, hogy a hipokampusz legfontosabb bemenetét adó entoriális kéregben olyan egészen érdekes sejtek vannak, ezt remélem, hogy lehet látni, hogy ezek viszont több helyen aktívak, de ami nagyon izgalmas, hogy ezek egy ilyen háromszög vagy hatszög rácsnak a rácspontjaiban helyezkednek el azok a pontok a térben, ahol ezek az úgynevezett rácssejtek aktívvá válnak. Ezt a mai napig rengetegen próbálják megérteni, szeretik modellezni, ugye ez egy izgalmas dolog, hogy lehet egy ilyen rács struktúra, hogyan alakulhat ki, ugye ezek a neurális aktivitások valamiért ilyen rács struktúrába szerveződnek. Nem tudjuk tulajdonképpen, nincs egyértelmű magyarázat még rá, hogy mi történik, van számos elmélet rá. És ezekért a felfedezésekért adták egyébként ebben az évben az orvosi, illetve fiziológiai Nobel-díjat. Itt csak talán viszonylag gyorsan mondanám, hogy más dolgok is utalnak arra, hogy a hipokampusz fontos a tájékozódásban, tehát ha például a hipokampusz sérül, akkor a térmemória meg a tájékozódás ugyanúgy sérül, emberekben is, patkányokban is ez a helyzet. Megint csak képalkotás segítségével is lehet ezt vizsgálni, ugye mivel az ember a mágneses rezonancia szkennert nem tudja a fején vinni, mert ugye az ilyen félszobányi méretű, ezért nem valódi tájékozódás közben szokták nézni a válaszokat, az MRI válaszokat, hanem virtuális tájékozódás közben, tehát itt el kell képzelni egy ilyen, nem tudom, ilyen Quake jellegű játékot, amikor az ember végigmegy különböző helyeken, és közben feladatokat kap, hogy honnan, hova kell eljutni, és lehet látni, hogy ilyenkor a több különböző terület, de többek között a hippokampusz is aktív lesz, illetve különös aktivitást mutat annak függvényében, hogy milyen új volt pontosan a feladat. Na most ugye láttuk azt, hogy a hippokampusz fontos az emléknyomok tárolásában. Mi lehet ennek a mechanizmusa? Azt nem akarom részletesen elmondani, hogy a hippokampuszban milyen anatómiai részstruktúrák vannak, ezek hogy vannak egymással összekapcsolva. Azt hiszem elég lesz annyi, hogy van egy olyan terület, amit CA3-nak szoktak nevezni, amelyben az a különleges tulajdonság a hippokampuszon belül, hogy itt ezek a serkentő principális sejtek, a piramis sejtek egymással ilyen reciprok kapcsolatban vannak, tehát itt van egy ilyen erős, pozitív visszacsatolás ebben a hálózatban. Most azt már több évtizeddel ezelőtt elméleti emberek észrevették, hogy egy ilyen visszacsatolt hálózat az alkalmas lehet emléknyomoknak a tárolására. Ugye mi történik egy ilyen visszacsatolt hálózatban, hogyha megnézzük, hogy hogyan fejlődik az aktivitás? Ugye van valamilyen aktuális mintázata ezeknek a sejteknek az aktivitásának, de ugye, mivel visszacsatolás van a hálózatban, ezért a következő időpontban már valami más lehet annak függvényében, hogy ezek a sejtek a saját aktivitásukat ugye hogyan befolyásolták. Na most attól függően, hogy pontosan milyenek ezek az összeköttetések, milyen ezeknek a struktúrája és erőssége, attól függően előfordulhat az, hogyha megnézzük, hogy hogyan fejlődik itt az aktivitás, akkor ez idővel megáll ez a fejlődés, és valamilyen végső állapotba kerül. És ez függhet attól, hogy pontosan milyen állapotból indítottam ezt a hálózatot. Ugye ilyenkor az történik, hogy ezeket a végső állapotokat, ezek ott ugye a dinamika fix pontjainak nevezzük, ezek attól függően alakulnak ki, hogy pontosan milyenek a kapcsolatok, és ezeket tekinthetjük memória nyomoknak, azért, mert hogyha a hálózat aktivitását, ami ehhez hasonló állapotból indítjuk, akkor szépen iterálgatva a végső állapot bekonvergál ezekbe a fix pontokba, ezekbe a memória nyomokba. Na most más körülmények között viszont ugye egyáltalán nem garantált, hogy ahogy így az ember iterálgatja ennek a dinamikáját, ennek az állapotát ennek a hálózatnak, egyáltalán nem garantált, hogy ez valahol megáll. Elképzelhető, hogy ez valamilyen fajta szekvenciákat fog generálni, de ugyanígy ez a szekvencia, amit generálni tud, ez függ attól, hogy milyenek ezek a kapcsolatok. Tehát egy ilyen visszacsatolt rekurrens hálózat, ez alkalmas lehet részben memória nyomok tárolására, részben pedig valamilyen fajta szekvenciáknak a megtanulására és generálására. És ugye azt gondoljuk, hogy ezek a különböző szintű modelljeit jelenthetik például az epizódikus emlékezésnek, tehát vagy egy konkrét dologra emlékszünk vissza, vagy ugye egy egész sorozatára a történéseknek emlékszik az ember vissza, és ezeket jól modellezhetjük ezeknek a segítségével. Most azt a kérdést tettük föl néhány évvel ezelőtt, hogy jó, most már értjük, hogy ez a hálózat miért lehet jó, illetve a hippokampusz miért lehet jó memórianyomoknak az előhívására, de miért lehet fontos a navigáció, miért lehet fontos a térbeli struktúrának, a térbeliségnek a reprezentációjához. Hogy lehet ezt vajon elképzelni? És arra jutottunk, hogy valójában ugyanilyen típusú hálózatokban, mint amiket itt mutattam, el lehet tárolni a folytonosan változó helysejt reprezentációkat is, tehát meg lehet azt tenni, hogy ennek a dinamikának a stabil állapotai azok a különböző helyeknek a reprezentációi legyenek, csak ugye azok végtelen sokan vannak, hogy folytonosan mozoghat az állat, és ennek megfelelően az kell nekünk itt, hogy gyakorlatilag végtelen sok pont legyen egyformán stabil egy ilyen hálózatban, és valahogy mindig ezekhez konvergáljon a dinamika. És hát kiderül, hogy lehet tanítani ennek a rekurrens hálózatnak a súlyait úgy, hogy abból ilyen pontok jöjjenek ki, tehát hogy mind adott mintázatok legyenek csak aztán ennek lehetséges végső állapotai, de úgy is lehet tanítani ezt a hálózatot, hogy gyakorlatilag itt egy ilyen, ez csak egy ilyen nagyon sémás rajz arról, hogy azt kell elképzelni, hogy a hálózatnak az állapot az még lefelé megy ezen a lejtőn. És akkor amennyiben az alja ennek a völgynek teljesen vízszintes, akkor ezek a különböző pontok, ezek mind egyformán lehetséges végállapotok, és ezek jelenhetik a különböző helyeket. Tehát minden egyes pont lenne a hálózatnak egy állapota, ami mindegyik egy másik hely a térben. És hát persze érdekes megkérdezni azt, hogy mondjuk egy ténylegesen, amikor egy állat fölfedez egy új területet, akkor hogyan lehet megtanulni ilyen jellegű, úgymond attraktorokat. Igazából a részleteit ennek a hálózati modellnek nem szeretném most elmondani. Ezekkel a pöttyökkel, meg nyilakkal, folytonos nyilakkal jellemzett, vagy ábrázolt részek voltak azok, amiket ténylegesen belevettünk a modellbe. Ami fontos az, hogy itt látszik azt, hogy itt vannak ezek a serkentő piramissejtek, amik egymással össze vannak kötve. Van olyan gátlósejt, ami biztosítja azt, hogy aztán az egész rendszernek az aktivitása az ne tudjon fölrobbanni, tehát az gyakorlatilag visszafogja globális szinten az aktivitást, és asszociatív jellegű tanulási szabályokat használtunk, ami azt jelenti, hogy ha két sejt szeretett együtt aktív lenni, akkor erősödött a köztük levő kapcsolat. És hát ennek segítségével lehetett számos tulajdonságát modellezni ezeknek az úgynevezett helysejteknek, például olyasmiket, hogyha egy állat össze-vissza rohangálhat egy nagyobb térrészben, akkor tipikusan ezek a sejteknek az aktivitása tényleg független attól, hogy az állat éppen merre felé néz. Tehát, hogy adott helyen attól függetlenül megszólal egy sejt, hogy az állat éppen egyik vagy másik felé megy. Kiderül, hogy ez akkor, ha például egy folyosón rohangál oda-vissza az állat, akkor ez nem így van. Akkor tipikusan különböző sejtek reprezentálják az egyik futási irányt, meg a másik futási irányt. És kiderült, hogy egy ilyen rekurrens hálózatnak a tanulása, az végül pontosan ilyen eredményekhez vezet. Tehát itt mutat le, azt csak azt mutatom, hogy ha mindenfelé rohangált az állat, akkor mind a két irányba, akár erre vagy arra ment az állat, ugyanazok a sejtek szólaltak meg, itt pedig egyik irányba megszólal a sejt, a másik irányba meg nem. Aztán például olyat meg lehet csinálni egy ilyen hálózat, még nyilván egy kérdés, hogy rendben van, hogy eltároltunk egy környezetet, de el tudunk-e tárolni többet? És kiderül, hogy többet is el lehet tárolni, méghozzá úgy, hogy ezek viszonylag, ha nem akarunk túl sok különböző környezetet eltárolni, akkor ezek nem különösebben hatnak egymással kölcsön. Meg lehetett nézni azt, hogy mi történik akkor, hogyha az ember ezt a környezetet kicsit átalakítja. És erre voltak kísérleti eredmények, és kiderült, hogy akkor hogyan viselkednek ezek a sejteknek az aktivitása, és kiderült, hogy ez is nagyon szépen leírható egy ilyen folytonos attraktor modellel. Ami a probléma volt, ez számunkra legalábbis, ezzel a megközelítéssel, hogy nem volt, ebben egyáltalán nem volt semmilyen idődimenzió ebben a modellben. Tehát nem foglalkozott nem írt le semmit abból, hogy az idő függvényében valójában mi történik. Na most lehet tudni, hogy nagyon izgalmas az agykérgi hálózatoknak a dinamikája, akár csak leírjuk az átlagos aktivitásnak a változását, vagy akkor, hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy részletesen melyik sejt mikor szólal meg. Jellemzően különböző frekvencia oszcillációk jelennek meg, ugye ezeket általában ilyen agyhullámoknak szokás hívni, illetve spontán módon változnak alacsony és magas aktivitású állapotok. Na most azt lehet tudni, hogy ez függ az állat viselkedésétől, hippokampuszban különböző típusú aktivitási mintázatok jelennek meg, és ezek az oszcillációk, illetve tranziensek megfelelő állapotokban vannak, és azt gondoljuk, hogy ezek különböző feladatokért, különböző funkciókért lehetnek felelősek. És a közöttük levő átváltásért ilyen moduláló bemenetek lehetnek a felelősek. Most ezen felül azt is tudjuk, hogy egy kicsit részletesebben megnézzük, akkor valójában az egyes sejteknek az aktivitása, illetve az információk a reprezentációja szintén köthető ezekhez a különböző állapotokhoz. Itt azt lehet látni, hogy egy állat mozog a térben, itt ugye lehet látni, milyen gyorsan mozgott, amikor mozog, akkor ez a bizonyos theta frekvenciás oszcilláció van, és ezen belül az egyes helysejtek különböző helyen aktiválódnak, és ezek egy ilyen, ugye, ilyen szekvenciálisan, ha egyszerre mérjük őket, akkor egymás után aktiválódnak. Ami izgalmas az az, hogy amikor az állat megáll, és már azt gondolnánk, hogy nem lesznek aktívak a helysejtek, akkor időnként jönnek ezek a tranziensek, ezek az éles hullámok, amiből itt van kinagyítva egy, meg itt van kinagyítva még egy, és kiderül, hogy ilyen esetekben visszajátszódnak azok a szekvenciák, amiket itt az exploráció közben látni lehetett, méghozzá van, amikor előre, van, amikor pedig visszafelé. Tehát szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy ennek komoly funkciója lehet a memória nyomoknak a tárolása, illetve az előhívása szempontjából. A kollégáimnak sikerült agyszeletben rekonstruálni vagy reprodukálni ezeket a mintázatokat, vagy legalábbis valamit, amit azt gondoljuk, hogy ehhez nagyon közel áll, tehát ezek a bizonyos tranziensek, ezek az éles hullámok, és talán lehet látni, itt pedig egy viszonylag szabályos, nagyjából 40 Hz-es oszcillációt lehet látni, és a kettő között úgy lehetett átmenni, hogy olyan anyagot locsoltak erre az agyszeletre, amelyik megfelel olyan anyagoknak, amik ezekből a kérek alatti területekről ilyen moduláló jelleggel megjelennek. Tehát ezt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó modellje annak, hogy ugyanabban a hálózatban, hogy tud két különböző funkció, két különböző típusú dinamika megvalósulni. És kimérték, ráadásul ez az előny, óriási előnye egy egyszeletkísérletnek, hogy a sejteknek a tulajdonságai, illetve a sejtek közötti szinapszisoknak a tulajdonságai hogyan változnak meg. És kiderült az, hogy a sejtek, ha rálocsolták ezt az anyagot, akkor könnyebben serkenthetővé váltak a sejtek, viszont a közöttük levő kapcsolatok azok gyengültek. És mi ebből arra következtettünk, hogy valami olyasmi dolog történhet itt, hogy amikor alapállapot, az első állapot, az a éles hullám állapotban van a hálózat, akkor általában nagyon kevés sejt aktív, és azért ritkán fordul elő az, hogy elegendő sejt összegyűjjön ahhoz, hogy elkezdjen igazából hatni ezek a serkentő összeköttetések. Ugye ez egy rekurrens hálózat, tehát ha elég sok sejt aktív, akkor elkezdik egymást egyre jobban aktiválni, és beindulhat egy ilyen pozitív visszacsatolás. És pontosan ez időnként megtörténhet, hogyha éppen véletlenszerűen elég sok sejt lett aktív, akkor beindul a pozitív visszacsatolás, aztán persze jön erre egy negatív, a gátló sejtek is időben beindulnak, és visszaállítják a rendszert az alapállapotba, de ilyenkor egy ilyen tranziens magas aktivitást lehet látni, és ezt felelhet meg ennek az éles hullám állapotnak. Amikor viszont rá, ugye megérkezik ez a kéreg alatti moduláció, a sejtek általában serkenthetőbbek lesznek, ezért általában gyakrabban jönnek ezek az aktív állapotok, viszont a sejtek közötti szinapszisok azok gyengébbek, és ezért a szinkronitásnak a foka nem éri el ugyanazt, mint itt az éles hullámok esetében. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt nagyjából meg lehet így elvileg magyarázni. Na most, hogy tudjuk, hogy ez nem csak egy kvalitatív szinten működő dolog, hanem ténylegesen azok a változások, amiket lehetett látni a sejt és szinaptikus paraméterekben, tényleg megmagyarázhatja ezt a jelenséget, ezért építettünk egy hálózati modellt, ahol beleraktuk ezt a két legfontosabb sejttípust, kísérletekben fontosnak, amiről kiderült a kísérletekben, hogy fontos, meg az ezeket összekötő szinapszisokat, beraktuk ezeknek a tulajdonságait, amiket a kísérletekből tudni lehetett, és megnéztük azt, hogy ebből milyen típusú aktivitás alakul ki. És hát azt láttuk, hogy igenis lehet ilyen tranzienseket kapni, lehet ilyen szabályos oszcillációkat kapni, és a paramétereknek a különbsége a kettő között, mennyiben kell megváltoztatni, ez megfelelt annak, amit a kísérletekben láttunk. Az volt a probléma, hogy mégis a tranziensek megvoltak, de egy csomó tulajdonság valahogy nem akart egyezni azzal, mint amit az ember a kísérletekben látott. Ugye itt beszéltem az elején arról, hogy milyen módon lehet egyszerűsíteni a dolgokat. Ugye itt ahhoz, hogy felépítsük ezt a modellt, ahhoz rengeteg mindent kellett egyszerűsítenünk. Lehet, hogy ebben követtünk el valamilyen hibát. Tehát elég lehet gondolni, hogy talán jobb eredményeket lehetne elérni, ha valamit még figyelembe venne az ember. De mi lehet az, amit figyelembe kellene még venni? ami érdekes, ami gondolatunk volt, hogy ugye itt az előző esetben egyszerűen véletlenszerűen variálódó szinaptikus kapcsolatokat feltételeztünk, nem volt semmilyen struktúra, nem volt tanulás. Megnéztük, hogy mi történik akkor, hogyha a hálózatban tanult szinaptikus kapcsolatokat használunk. Ugye mit kellett ehhez tennünk? Szimuláltunk ilyen helysejt aktivitásokat, tehát különböző neuronok, amit szimuláltunk, különböző helyen, egy ilyen virtuális környezetben különböző helyen voltak aktívak, és szimuláltuk ezeknek a sejteknek az aktivitását. És közben az összekötetéseket pedig egy tanulási szabállyal módosítottuk, ami függött attól, hogy melyik neuron mikor tüzel. Ennek van egy komoly kísérleti háttere, hogy miért ilyen jellegű pasztitási szabályt alkalmaztunk. Ennek az eredményeképpen olyan struktúra jött létre, amit talán lehet is valamennyire gondolni, hogyha olyan tanulási szabályt használunk, ami akkor erősíti a szinapszisokat, hogyha az egyik sejt közel tüzel a másikhoz, de mondjuk picit hamarabb. Ezért ebből egy ilyen, ha a sejteket itt sorba rakom azt szerint, hogy melyik hol aktív, egy ilyen szabályos struktúra jön ki. Tehát minden sejt legerősebben azokat a sejteket fogja aktiválni, amelyek utána jöttek a helysejteknek a térbeli sorában. És ha az ember ezt a hálózatot szimulálja utána, akkor egyrészt visszakapja azt az újraaktivációt, amit ugye az előbb a kísérletekben mutattam. Tehát itt spontán módon, a tanulás után hagytuk, hogy utána spontán módon működjön a hálózat, ebben spontán módon fölépül az aktivitás, és a fölépülő aktivitás utána szépen végigterjed ezeken a sejteken. Tehát lehet látni ezt az újraaktivációt. Ami ennél talán még izgalmasabb volt számomra, mert ezt valamennyire vártuk, ezt szinte beleraktuk. Amit nem raktunk bele, az, hogy a globális szintű viselkedése a hálózaton, tehát melyik sejtípus mennyire tüzel, mikor tüzel, milyen oszcillációk alakulnak, itt gyönyörűen látszik például, hogy egy magas frekvenciás oszcilláció. Ebben az esetben, amikor ezeket a tanult súlyokat használtuk, akkor ezek gyönyörűen megfeleltek annak, amit a kísérletekben látni lehetett. Tehát ebből azt gondoltuk, hogy akkor ezek a struktúrált súlyok fontosak. Megpróbáltuk elrontani utána a súlyokat, egyszerűen azt csináltuk, hogy megtartottuk a súlyokat összességében, csak összekevertük őket. És kiderült, hogy ilyen esetben nem csak ez a szép visszajátszása a szekvenciáknak szűnik meg, hanem teljesen megváltozik a globális szintű dinamika is. És most éppen azt próbáljuk meg megérteni, hogy tulajdonképpen milyen tulajdonságai fontosak ezeknek az összekötetéseknek ahhoz, hogy a dinamika megfeleljen, a globális szintű dinamika, tehát az átlagos viselkedése a sejteknek megfeleljen annak, amit a kísérletekben látni lehet. Azt hiszem, hogy az idő az elment, úgyhogy az utolsó rész szerintem azt majd át fogunk ugrani, úgyhogy csak ennek a résznek a konklúziójából annyit szeretnék elmondani, hogy ugye egyszerűsített modellek segítségével nagyon sok mindent úgy tűnik, hogy le tudunk írni az agyműködésből. Nagyon fontos, hogy mit egyszerűsítünk és mit nem. Itt konkrét eredményeket sikerült elérni ugye abból, hogy milyen jellegű méréseket sikerült pontosan reprodukálni. Ami egy fontos dolog, hogy minél próbálnánk, ugye láttuk, hogy fontos, tehát minél realisztikusabb modelleket szeretnénk csinálni, de úgy, hogy még mindig értsük, hogy mi történik. Tehát itt nagyon sokszor például analitikus modelleket is tudunk csinálni, és azoknak a segítségével nagyon sok mindent meg lehet érteni. Próbálnánk egyre bonyolultabb modelleket minél jobban, pontosabban megérteni. Ez csak az itt lévő fizikusoknak esetleg megjegyzés, hogy akik úgy érzik, hogy szívesen kollaborálnának ilyen dinamikai rendszereknek a modellezésében, esetleg akik optimalizációba jártasak, szívesen beszélnék potenciális kollaborációkról. Azt hiszem, hogy az utolsó részt azt hiszem át fogjuk ugrani, mert itt most gondoltam, hogy esetleg még mutatnék alkalmazásokat, de mivel az időnek vége van, ezért csak szeretném egyrészt megköszönni a munkatársaimnak a segítséget, és utolsóként annyit szeretnék még mondani, hogy mi is várjuk a kollégáimmal együtt lelkes diákoknak a jelentkezését, akár már középiskolától, de egyetemi TDK diákoknak a jelentkezését is nagyon szívesen fogadnánk, és szeretném megköszönni a figyelmet.